Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 10 perc van, és március 20-a csütörtök, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Mihálovics András.
És Kántor Endre is itt van veletek, szerencsére, mert egyedül nem bírnám. Köszönjük
dehogy
szépen,
nem, dehogy Endre. Nem. 0636 98 0 98 0, info@millasreggeli.hu, és van nekünk egyébként messengerünk is, amire most elfejtettem eddig ránézni, de most eszembe jutott, és be fogom kapcsolni.
No, menjünk is tovább szerintem, mert nagyon hosszú és nagyon bonyolult témával készültünk ma reggel.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Kicsit a Jack London életérzést fogjuk becsempészni a stúdióban, mert hogy aggódunk Európa utolsó vadonjaiért. Horváth János, ő civilben színész, humorista, író, de nem civilben, kérem szépen, kutyaszánhajtó és harcművész. Szervusz!
Szervusz, sziasztok!
És 1500 éve korrekt. Ismerjük egymást körülbelül.
Igen, abszolút, körülbelül.
No, nagyon sokan gondolják azt, hogy a skandinávok azok aztán a környezetvédelem élharcosai, és hogy a fenntartható turizmus, meg ilyesmiről szoktunk beszélni velük kapcsán, de te testközelből tapasztaltad meg, hogy ez egy kicsit árnyaltabb ez a kép arra felé is, mint ahogy mi ezt gondoljuk jó messziről.
Igen, igen. Ugye, hogy
kerültél oda?
Hát úgy kerültem oda, hogy aki ismer, az tudja, aki nem ismer, az meg most meg fogja tudni, hogy ugye én 1000 éve, tehát 1986 óta hajtok szánhúzó kutyákat, tehát azóta foglalkozom szánhúzó kutyákkal. Ugye éltem Alaszkában 1993-94-ben, ugye erről könyv is született, meg több is, meg mindenféle estébi. És hát most az, hogy Skandináviába elkerültünk, ráadásul a kereskedelmi turizmus legmélyebb bugyrába, ez ugye úgy alakult, hogy itt élünk most Magyarországon, és ennek itt van egy kulturális közege is, meg háttere, nem tudom, hallottatok-e már róla.
És nem.
Nem. Jó, van, akkor mesélek adáson kívül. A lényeg az, hogy 23-ban kaptam egy felkérést, hogy nem el akarnék menni oda fel északra egy kereskedelmi turista céghez, turista guide-nak, turist guide-nak.
Tehát az, te voltál az, aki mentél elől a kutyaszánás mögötted, a béna turisták próbáltak utánozni,
igen,
meg
vittem a nyomorult béna turistákat. Igen. Na most ehhez tudni kell, hogy több ismerős van, több olyan magyar ismerős van, aki hosszabb, rövidebb ideig dolgozik turista bizniszbe, tehát tulajdonképpen van rálátásom erre a történetre. Én mindig azt mondtam, hogy soha büdös életben nem fogom ezt csinálni, mert nagyon nem az én világom. Én
ismernek régóta, egyetértek,
tényleg versenyzem, versenymaser vagyok, a kutyaszánhajtót hívják külföldül masernek. De 23-ban nagyjából olyan volt a hazai kulturális helyzet, meg az én szituációm, hogy épp nem akart senki fölkérni egyetlen filmfőszereple sem, a műsoraim is hol mentek, hol nem. Csak azt mondtam, hogy jó, menjünk el, feleségemmel, Mátyás Patricia, akit ugye rengeteget iskoláztattam, épp ezért festőművész. Úgyhogy a festőművészként ugye és nincs annál jobb dolog, mint hogy elmenni a sarkvidékre. Észak-Svédországba, ugye a sarkörtől 165 kilométerre északra, Kiruna mellé, Jukkasjärviba, hát hogy mondjam, kutyaürüléket kaparni és kutyákkal küzdeni. Úgyhogy Ábrika, tehát Patricia handler volt, én pedig...
Ő segít a Mosernek.
A handlereknek van a legkeményebb dolga egyébként ott. Tehát ők reggeltől estig a kutyákat foglalkoznak, naponta sok száz kiló fagyott kutyahúst vagdalnak föl, viszik a 30-40 literes...
A kutyahús az nem kutyából van,
nem a kutyából,
eszik,
hanem a kutyáknak való, igen. Hús meg a táv, összekeverik, viszik a 20-30-40 literes vödröket, ezek általában 50-60 kilós nők, etetik a 150-200 kutyát, befogják az őrjöngő kutyákat a vendégeknek, STB. Én
Mikor kvázi, mindez kész van, akkor te megjelensz.
Én mi történetünk annyiban más, hogy mi vittük a saját kutyáinkat, tehát én a saját csapatommal dolgoztam, az esetek 99%-ában, és gyakorlatilag az én csapatomat én rendeztem. Azok nem céges kutyák voltak, hanem én foglalkoztam velük, én rendeztem, én fogtam be, én etettem, mindent én csináltam, és én koordináltam a többé-kevésbé agyhalott vendégeinket is.
No, és akkor mik a tapasztalatok? Most nagyon negatívan beszélsz a turistákról, de először beszélünk a turizmusról. Ennek ilyen, hogy mondjam most, ez egy divat, hogy mindenki éjszakra megy, mindenki kutyaszározni akar, mindenki motoros szánozni akar, és ez ott rombolja a környezetet? Milyen hátrányai van?
Ez egy trend, ez egy hosszú évek óta egyre jobban felívelő trend, ami ugye nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez a skandináv országoknak és Finnországnak, tehát értem azért, hogy Norvégia, Svédország és Finnországnak ez óriási gazdasági bevétel. Ez hatalmas biznisz. Az év minden egyes részében, tehát nyáron, télen mindig, de télen, tehát ősztől tavaszig, tudom én, tavaly mi, mikor kimentünk, akkor kifogtuk az 22 esztendeje, nem volt annyira hideg, mint tavaly. Tehát nagyon hideg volt Skandináviában.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy volt például kettő és fél hetünk, amikor non-stop állt a hőmérő mutatója mínusz 45-nél, se föl, se le.
Mínusz 45-nél?
45-nél, igen, 30 fok volt, akkor
de
mindenki
lehet, hogy örült, befagyott, nem?
Végre valami jó kis meleg.
Befagyott az a hőmérő.
És október közepén, október 11-én már turistáztam, már vittem a vendégeket. Még edzés szezon volt, de már vittem a vendégeket, és tehát annyira korán kezdődött a szezon, és ez kihúzódott, mint tudom, április közepéig, végéig.
Mi a baj ezzel? Sokan vannak? Szemetelnek? Zajosak?
Milliárd számra. Tehát milliárd számra. Tehát olyan mennyiségű ember érkezik mindenhonnan. Most akkor lehet itt jönni persze, hogy ökológiai lábnyom meg hasonlók, de mondok egy nagyon aranyos példát, idézőjelben aranyos példát, ami majd benne lesz a könyvemben is, mert természetesen ezt is ugye megírom, meg van erről ugye, hogy már reklámozzam önmagam, egy kultúr stand-up műsorom is, ugye a kultúr stand-up az, amit én találtam fel, az olyan, mint a tit előadás, csak kevésbé szar. A lényeg az, hogy ugye készülődik a könyv, na ide is mindent összefújt a szél címmel, és a műsoromnak is ez a címe, de mondok ebből egy picike epizódot. Ősszel vagyunk, ősz végén. Ez azt jelenti, hogy még van fény, de azért nagyjából 11 előtt sötét van, és mondjuk 2-3-kor már megint kuk sötét van. Aztán egyébként december elejétől ott már december közepén ott már 31 napra eltűnik a nap, és nem láttuk egyáltalán 30-valahány napig a napot. Tehát sötét van. Megérkezik a vendég, egy új-zélandi kislány, pici aranyos kislány, egyenesen Új-Zélandról. Tehát felszállt Új-Zélandon a repülőre, elment Stockholmig, Stockholm átszállt, Kiruna leszállt. Megérkezett Kirunába, kihozták Jukkasjärvibe, 20 perc, kocsival, transferrel kihozták, ő kiment egy úgynevezett overnight túrra. Egy nagyon aranyos guide kislány vitte ki, egyébként magyar, tímejai, tünemény guide kislány vitte ki, és az overnight az arra szól, megjön a vendég, kap téli hacukát, azt mondják neki, hogy figyelj, ez a szán, ez a kutya, 1-2-3-4 kutyát kapsz, elmennek egy helyre, nem tudom, 20-30 kilométert mentek, a cégnek egyik ilyen kempje, egyik ilyen tábora, ott étel, ital, meleg, minden, kutyákat lerakják, megetetik, megalszanak, másnap reggel visszajönnek. Amikor elindulnak, akkor már kell a fejlámpa. Sötét van. Amikor onnan másnap reggel visszaindulnak, természetesen fejlámpa kell. Amikor visszaérkeznek a céghez, a kennelbe, akkor már már világosodik, már úgy van fény. Ez így is volt. Új-zélandi kislány ki, elmentek, ott volt, megjött, levetközött, visszaöltözött, a transfer visszavitte Kirunába. Kérdezi a transfer a sofőrt, a transfer sofőrje tőle, hogy most innen Kirunából merre? Már hogy megy a repülőre, hova fogsz menni? Haza. De hova haza? Új-Zélandra.
Tehát ő ezért átrepült a fél világot, átrepült a bolygón. Egy pár órát kutyaszározott.
Nem volt 24 órát. Oké, okay, lehet, hogy mivel Svédországban is leszállt a reptéren, tehát ő fizikálisan töltött, mint élő lény svéd területen 24 órát, de amúgy Kirunában, a vadonban, kint nem töltött 24 órát, ebből a 20, mit tudom, 16-ból 18 vagy 14, mit tudom én, matakuka sötét. Aha. Tehát amit a fejlámpával látsz. Na most ez
ennek
egy,
mi értelme?
Ez egy, ilyenből tudok mondani.
Azért
sokat.
Lep meg, amit mesélsz, mert hogy a kutyaszánozás az pont egy ilyen fenntartató dolognak tűnik. Sokkal hát. Rosszabb lenne a helyzet, ha mindenki motoros szánozni akar,
egyébként,
mert akkor ugye...
Egyébként egyre több a motoros szán.
De ez ilyen árukapcsolással is működik, hogy ha már ott vagy, akkor próbáld ki a kutyaszán mellett a motoros szánt is.
Minden, persze. Hát ugye gyakorlatilag motoros szánozni mennek, kutyaszánozni mennek, akkor vannak Northern Light-ot, tehát sarki fényt nézni, hát erről rengeteg történetem van, és ha nincsen Northern Light, akkor
hol van? Ezzel ígérve.
Hol van? Igen. Szintén rövid történet. Olasz vendégek. Vannak ilyen fokozatok, hogy mely népcsoportokat verném nagyon szenes vasalóval, és kiket szeretek. Biztos nem hallgatja a rádiót egyetlen egy olasz érdeklődésű vagy hallgató sem, meg nincsenek olaszok. Annyit elmondanék, hogy az egész bolygó összes olasz nyelvű lakosságát agyon kéne verni. Katasztrófális.
De hogy is, akikkel te találkoztál, azok katasztrófálisak.
Egyszerűen volt 9000 vendég a cégnél a szezonban. 9000. Ebből rajtam átment körülbelül 6000. A 6000-ből körülbelül 4000 olasz volt. Tehát van egy merítési lehetőségem. Aha, aha. Egyszerűen a viselkedés, a szisztéma. Tehát, hogy Catullus népe, azt felejtsük el. Ilyen hidegben Catullus sem ment volna oda. Fogalmuk nincs semmiről, de egyébként ez a bolygó de nagyon nagy részére elmondható.
Igen, ez az átlag turistára igaz. És az észak meg azért furcsa, mert az észak meg nem viccel. Tehát tényleg egy kisebb balesetnek és komoly következmény. Figyelj, de az nagyon fontos, hogy azt gondolná az ember, hogy ezek a cégek, akiknek te dolgoztál, ezek fel vannak készülve arra, hogy ennyi ember jön, tehát akkor nem tudom én, mégiscsak skandinávok vagyunk, környezetbarát és szelektív gyűjtés van, és odafigyelünk arra, hogy akkor biobenzin tankoljunk, ha már nagyon kutyaszán
ez nagyon szép és egy borzalmas, idillikus utópiát vázolsz fel, ez tudjuk, hogy nem így működik. A sarkvidéken vagyunk, ez azt jelenti, hogy ugyanúgy mint oda át, már mint a kontinens, vagy a nagy vizen túl, fönt északon. Ha épp nem tudom az automat olyan elektromosra bedugni, hogy egész éjszaka fűtse a motort, akkor mit tudom én, 8-10-12 órákat járnak, 16 órát jár a motor.
De ha leáll, akkor nem fog elindulni.
Nem indul el. Tehát nem áll a motor. Uh-huh. És ez nem egy autó, hanem millió egy autó. Uh-huh. Kettő.
Mindent ezzel visznek oda? Mindent, mert az is mindent. Egy ilyen környezeti terhelés.
A skandinávok azok én most nem szeretnék se Svédország, se Norvégia és egy Finnország, hogy mondjam.
Jön a következő népcsoport.
Nem, hanem hogy gazdasági létébe vagy környezetvédelmi, hogy mondjam, világába belemászni. Egyébként ez szerintem lehet promózni. Török Zoltán magyar származású filmrendező, aki nekem szintén 10 000 éves nagyon jó ismerősem, mindenki zozója. Török Zoltán Svédországban él most már évtizedek óta családjával. És hát nagyszerű filmeket készít. A legújabb filmje egyébként a Változó vadon ott fent északon. Na most, aki szeretné látni, hogy és figyelj, Zozó, promózlak, és szeretné látni, hogy működik mondjuk Svédország, milyen a kapcsolata éjszakkal, a vadonnal, a saját természeti világával. Az egy olyan ország, aminek a, mit tudom, 80%-a erdősített. De ezek az erdők úgy tűnnek el, és olyan borzalmas módon rosszul sáfárkodnak vele ők is. Egyébként hát az Európában vagyunk egy páran, akik rosszul sáfárkodunk. Uh-huh. Most tegnap olvastam egy nagyobb lélegzetvételű, nagyon fontos szakcikket, hogy a magyar erdőkkel hogyan gazdálkodunk, és neked is van tapasztalatod, nekem is elég hosszú, hogy láttunk már erdőt, és láttunk már ilyen dolgokat. Na most a svédeknél ez hatványozottan működik.
Hát az van, hogy az ősi erdőket kivágják, és fenyőültetvények van. gyakorlatilag, igen, ott, mert hogy a faki termelés...
Nem ültetnek.
Nem is ültetnek.
Nem is ültetnek. Tehát a lépték, ugye a svédek nagyjából annyian vannak, mint mi, kb. 10 millióan talán, lehet, hogy picit többet. Egy, nem tudom, Magyarországnál nem tudom hányszor nagyobb
jó,
országban.
Figyelj, nagyon fontos, illetve két fontos dolgot tárgyaljunk. Te is látod, hogy változik, és erről beszéljünk egy kicsit, hogy milyen irányba, mit látsz, amikor kimész a svéd vadonba, ahhoz képest, amit mondjuk 10 éve, amikor ott jártál. Miben változott meg? Eltűntek a vadak?
Nem stabil az időjárás. Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos, és amivel nem stabil az időjárás, előbb-utóbb az élővilág, az egész ökoszisztéma, ezt nagyon-nagyon megsínli. Uh-huh. Ugye mindazon hallgatóknak, akik most azt mondják, hogy jaj, hát most nem mindegy, hogy megint van, azt tudni kell, hogy a bolygónkon a brazil esőerdőket leszámítva, vagy azzal paralelbe hozva, a legsérülékenyebb ökoszisztéma a sarkvidék. Uh-huh. Tehát ha a sarkvidéken gond van, akkor megnyugtatok mindenkit, előbb-utóbb gond lesz itt is, Párizsba is, mindenhol. Uh-huh.
Mi lehet a megoldás? Ez az utolsó kérdés, mert nagyon elillant az időnk. Szerinted? Lehet, hogy korlátozni kéne a turizmust, azt mondani, hogy nem 9000-en menjenek ahhoz a céghez, csak 4500-en,
és... Tulajdonképpen igen. Hát ugye most soha nem kívánunk soha többet magunknak olyat, mint a Covid volt, de pontosan tudjuk, hogy amikor a Covid idején ugye nagyjából, ha nem is zéróra, de azért nagyon alacsonyra redukálódott egyrészt a repkedés, kétrészt az utazás, akkor abban a pillanatban, hogy vett egy nagy levegőt a bolygó. Uh-huh. És amíg köszönte
hát
szépen,
igen,
akkor...
csak tudod, mi van ezzel, egyrészt ugye ez egy bevételi forrás az országoknak, másrészt meg most mi alapján szelektálod, hogy ő mehet, ő meg nem.
Nem tudsz szelektálni, tehát szerintem a legnehezebb ebben
hát
az...
Hát te tudsz, mert ugye van egy csomó olyan terület Magyarországon is, akár ahol engedélyeket kell kérni ahhoz, hogy látogatni tudjad. Ilyenek a kormorán terepek, most ugye pont a kormoránnal baj van, de mindegy, szóval különböző madár rezervátumok, ahova nem tudsz bemenni máshogy, vagy a Dunadráva parknak bizonyos részei, ahova nem lehet vizitúrán menni, csak X számban, tehát meg lehet ezeket oldani, van erre példa.
Hát, ugye Magyarországon körülbelül, Magyarország területének 22%-a, azt hiszem, hogy 21 elnézést a szakemberektől, nem tudom fejből, van erdősítve. Ennek a 22%-nak körülbelül 0,6 vagy 0,7%-a az, amiről beszélsz, hogy teljesen zárt, és nem lehet hozzányúlni, és egyébként tegyük hozzá, hogy nincs mondjuk letermelés, nincs kitermelés már Magyarországon, de egyébként mindenhol a világban, de Magyarországon is, a nemzeti parkok területének is elsőrangú célja az, hogy a gazdaságot kiszolgálja, tehát a nemzeti parkokban ugyanúgy kivágják a fákat. Az, hogy most
hát igen, ezek telepített erdők azért.
Nem mindegyik.
Hát őserdő nem nagyon van már.
Mondom, 0,7 alatt
van. A svédeknél nincs ilyen mozgalom? Ők nem tudják, hogy baj van náluk is?
Abszolút,
és hogy vágják az erdőket?
Abszolút,
és hogy fogynak a vadak? És
nem,
hogy...
tudják, van egy ilyen mozgalom, de hát a svédországi gazdagország, és mindent el is követ, megtartja, minden egyes sarokpontját azoknak a dolgoknak, ami ezt a gazdaságot és gazdagságot megtartja, szinten tartja. Természetesen ott is nagyon sokan kiáltanak fel, akár például most, hogy bemutatta a svéd televízió török Zozó filmjét, és akkor nagyon sok svéd így
Tényleg így van.
Mert egy nagyon fontos dolog van, hogy a svédeknek ott van Lapföld, ami ugye, mit tudom, Svédország északi részének a bő negyedét elfoglalja. Az a svédeknek, az átlag svédnek, az ugyanolyan távol van, mint neked, vagy nekem, vagy bárki másnak. Uh-huh. Rengeteg svéd vendégünk volt, akik életükben először voltak északon. Mert jöttek Göteborgból, Uppsalából, Stockholmból, bárhonnan délről. Uh-huh. Nekik ugyanolyan exotikum az éjszak, mint itt bárkinek a kinézünk a Váci úton.
Olyan fajta tiltakozások, mint mondjuk Barcelonában, hogy most aztán ki az összes turistával, és mindenki verjen meg egy turistát, vagy nem tudom, miket szoktak
nincs
a falakra fülkelni, ez még ennyire nem súlyos.
Ezek skandinávok, tehát itten
kicsit halvérűek,
elnézést a skandinávoktól, becsukjuk az ablakot, és akkor nem foglalkozunk vele.
Exponenciálisan nő ez a probléma szerinted?
Igen, ezt bátran kimerem jelenteni, hogy igen, iszonyú mennyiségű.
De 10 év múlva a mostani képekre, amit a Török Zoltán közé tesz, vagy amit te most mesélsz, azokra nosztalgiával fogunk visszagondolni.
Hát remélhetőleg nem, de mindenképpen rosszabb lesz a helyzet.
Nemzeti parkok nincsenek?
De vannak
ott,
nemzeti
és
parkok.
És akkor azt mondjuk, hogy oda ne menjen tovább.
Vannak nemzeti parkok, azok is ugyanúgy különböző szintű paraméterekkel rendelkeznek, tehát van ami nem látogatható, vagy bizonyos részek nem látogathatók, van ami látogatható, megfelelő bizonyos kondíciók között. Ugye a svédeknél ez nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a világot, a vadont, a északot, vagy délt, vagy bármit, azt mindenki használhatja. Uh-huh. Neked jogod van az erdőből kivenni fát, bokrot, termést, bármit a saját használatodra, kereskedelmire már nem. Uh-huh. De hogyha magadnak akarsz egy kulipintyót fölépíteni, akkor kiveheted a fát és felhasználhatod. Uh-huh. De el nem adhatsz már belőle két rönköt sem, mert az már egy egészen más történet. Tehát hogy jelen van, mivel egy hatalmas világ, hatalmas ország, óriási, tényleg tehát felbecsülhetetlen kincsekkel, természeti kincsekre is gondolok, és nem csak ami a föld alatt van, hanem a minden. Uh-huh. Éppen ezért joga van mindenkinek használni. Csak hát tudod, emberek vagyunk és gyarlók, ők is, és nagyon nehezen látjuk át, a turista is, tehát igazából a turistát sem lehet bántani, senkit nem lehet bántani, bárhonnan megy, bármilyen világból, bármilyen országból, mert meg akarja ismerni, látni akarja, sőt, azelőtt akarja látni, amit az előbb mondtál, mielőtt eltűnik.
Igen.
Mielőtt igen. Eltűnik. Tehát igen. Azért nem ostorozhatok senkit, hogy oda megy és motoros szánozik. A kereslet meghatározza a kínálatot. Azért tud felülni a motoros szánra, mert van.
Uh-huh. Oké. A megoldást nem most fogjuk megtalálni, és nem ebben a műsorban. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és felhívtad erre a figyelmet. Igen.
Nagyon szívesen.
Köszönjük. No, az elmúlt percekben Horváth János, civilben színész, humorista, író, nem civilben, kutyaszánhajtó és harcművész beszélt arról, hogy pusztulóban van Európa utolsó ősvadonja, ott a skandináv félszigetnek a tetején, a sarkör környékén. Köszönjük szépen még egyszer.
Nagyon szívesen, minden jót, sziasztok.
Szia.
Hát akkor várjunk erre egy megfelelő zenét.
Jack London jön?
A Seamus-től jön a Farkas dala. Nemrég jelent meg egy kis lemez, aztán utána követte egy lemez, és egy Seamus Curry nevű ember az, aki jegyzi ezt a dalt, úgyhogy a farkasoknak.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
Ezen a napon, időszámításunk előtt 43-ban született Publius Nászó Ovidius, római költő, aki lényegében már egy éves volt, amikor Cézárral megtörtént az a sajnálatos eset, ami történt, és az az érdekes, hogy gyakorlatilag ugyanazon a napon, amikor Ovidius megszületett, akkor volt Julius Cézár ellen a merénylet, március... Nem, a merénylet az korábban
akkor
volt,
a temetés volt, igen.
Bocsánat, a március idúsán volt a merénylet, és akkor még nem született meg Ovidius, de a temetésére már bizony megszületett, és
őtől leválasztottunk aranyköpést, több is van.
Mert... Belekeveredtem, már megszületett akkor is, mert hogy 43-ban született, csak a születésnapja az pont a temetésének a napja volt. Na végre sikerült.
Na, szóval Ovidiushoz fordulunk ma reggel aranyköpés céljából, többet is választottunk. Én mondom az elsőt, oly hatalom, mely örök, soha nincsen.
Csak hosszabb ideig, mint azt sokan várnák.
Igen.
A szakadatlan aratástól kopár lesz a mező, mondta ő.
Ez meg az előző beszélgetésre reflektál kicsit szerintem, sőt egy harmadikat is gyűjtöttünk, hogy lássátok, hogy milyen halhatatlan gondolatai voltak neki. Tűrj és tarts ki, ez a fájdalom hasznodra lesz egykor.
Szóval Ovidius, köszönjük szépen a gyűjtést, András.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet?
Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
És a rovatgazda éppen egy hóviharban átül az egyik autóból a másikba, mert megkapta a belügyminisztériumtól az SMS-t. Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő, szevasz!
Napra pontosan szinte 12 éve volt mindez, ha emlékeztek
igen,
még rá.
Igen, ezért mondtam is, ráadásul te most ezt úgy újraéled.
Hát gyerekek, ez itt nem vicc, amit csinálunk. Az egyik kollega az tegnap az autópályán aludt, mert hogy le van zárva minden. Törökországban vagyunk egy autóteszten, és olyan hóvihar kerekedett itt, hogy hát itt tényleg a túlélésé küzdünk konkrétan, úgyhogy ja, de hát ez ilyen.
Igen. Na, beszéljünk a hírekről. Távozik a Nissan vezérigazgatója.
Így van, egy 500 milliárd eurós mínuszt hoztak össze ebben az évben a mostani jelek szerint, de nem ez lenne önmagában az alapvető probléma, hanem az, amiről egy pár héttel ezelőtt beszéltünk. A Hondával való fúziót azt a Nissan túlélése érdekében mindenképpen össze kellett volna hozni, még valószínűleg annak árán is, hogy azt a büszkeségi kérdést félre kellett volna tenni a Nissannak, hogy egy ilyen házasság esetében azért a Honda lett volna az, aki tulajdonképpen a döntéseket viszi, és a Nissannak valahogyan alárendelődött szerepbe kellett volna kerülnie. Ezt egyelőre nem ugrották meg a mostani vezetéssel, és hírek szerint Makoto Uchida távozásának az oka az alapvetően ez, illetve az, hogy nem annyira látszik a vízió arra, hogy ebből a nyomorúságos helyzetben, amiben jelenleg vannak, stratégiai szempontból hogyan fognak tudni kikászálódni. Ami az érdekessége dolognak, nem mint az utód szempontjából, az az, hogy nem japán embert
hát
választottak.
Iván Espinosa, aki azért érdekes, ugye, mert egy japán büszkeséget félre lehet tenni egy kicsit, az egy praktikusabb ember lesz ott, akiben nincs benne ez a fajta érzés.
Bár lehet, hogy előbb-utóbb majd Carlos Ghosnt is visszahívják, bár ezt egyelőre képzelem.
Visszaviszik egy bőröntben.
Igen. Iván Espinosa egyébként mexikói, és ugye Mexikóban egy hatalmas gyáregysége van a Nissannak. Hát ugye több autógyártónak, és ez is egy kérdés, hogy ezekkel a vám kérdésekkel majd ezek hogyan fognak túlélni, de az egy külön műsor témája lenne. 46 éves szakemberről beszélünk, tehát elég fiatalról, főleg a japán szintekhez képest, és nem különösebben tudott se köpni, se nyelni, amikor megkérdezték először arról, hogy akkor mik is lennének a tervei, mert láthatóan meglepetésszerűen érintette a kinevezése. Ennyit látunk most, és azt eléggé biztosra veszi mindenki, hogy így önmagában, ebben a formában, ahogy most ismerjük a Nissan, nem fog túlélni nagy valószínűséggel, tehát valahova ténylegesen be kell tagozódnia, illetve ahhoz, hogy elérjék a break-event, magyarul ahhoz, hogy pluszban tudjanak termelni, ahhoz olyan szigorú költség szinteket kéne elérni, tehát olyan spórolást kéne véghez vinni, ami hát azt teszi lehetővé, hogy már nagyjából 2,5 millió legyártott autót fogva pluszba tekeredjenek a számok. Nem annyira látjuk azt, hogy ez hogyan fog egyenlőre összejönni, de hát nyilván a remény hal meg utoljára. Én azért nem lennék boldog, hogyha Nissan mint színfolt eltűnne a világon.
Hát mit adott nekünk a Nissan, jaj, hogyha ne. Ennyire nem vagy boldog?
Még ha csak olyan kicsi hát, is.
Rengeteg. Meg ez rengeteg olyan sportautót egyébként, ami a maga idejében legendás volt. Azért a mostani line-up az egy picit kevésbé izgalmas. Egyik legnagyobb stratégiai hibának egyébként az észak-amerikai piacon azt tartják, hogy hibrid crossover modellekkel nem jelentkeztek a konkurenciával ellentétben. Ráadásul úgy, hogy megvan az ilyen jellegű technikájuk, amit Japánban kínálnak, az Egyesült Államokban meg nem, úgyhogy közben ugye ez a szegmens a piacnak az, ami igazán boomol. De egy nagyon rövid kitérőt tennék még az Audi irányába is, aztán meg rátérhetünk a BYD ügyre, mert talán annyi időnk még van.
Biztos, az mert az fontos.
Az fontos, és ráadásul nagyon-nagyon breaking news, mert ma reggeli Financial Times cikk. De az Audiról egy kicsit röviden, a 2032-re tervezték volna azt, hogy leállnak a belső égési motoros autók gyártásával. Ez ugye a szokás szerint a 2020-as évek elején történt bejelentés volt, mint oly sok automárkánál, és mint oly sok automárkánál az Audinál is. Homokba futott ez a kérdés. Nagyon sokáig terveznek még belső égésűekkel, investálnak ezekbe, Már csak azért is, mert hogy egészen nyomorúságosan alacsony teljes villanyautó eladást sikerült elérniük. Itt emlékeztetnék arra, hogy az ilyen vállalásokat nem tevő BMW több elektromos autót adott el a múlt évben, mint a Mercedes és az Audi együttvéve, ezek pedig ugye nagyon keményen investáltak villanyautózási kérdésekbe. Mindenki egy kicsit korai idején tette erre a technológiára, ami nem jelenti azt, hogy nem ez lesz a vége a dolgoknak, továbbra is ez a valószínűség, de hogy ahogy Gernot Döllner mondta, én is ezt gondolom, Gernot Döllner ugye az Audinak a jelenlegi vezetője, nagyon-nagyon hosszú időn keresztül lesz még velünk mind a két technológia, és sokkal lassabb lesz az átmenet, mint gondolnánk, viszont 7,5 000 embernek mennie kell az Audinál, mert hogy ott is nagyon szigorú költségcsökkentési dolgokat kell véghez vinni. Ez egyébként részben fog érinteni majd az Audi gyárat is Magyarországon, de erről majd egy picit később beszélnék. És akkor a ma reggeli Financial Times
ma reggel nagyon fontos hír.
Nem tudom, bóknak veszed, de Gábor, de kezdesz Ács Gábori magasságokba emelkedni ezekkel a 20 perces.
Jó, de nincs időnk erre, András. Európai Unió vizsgálja, hogy Kína nem nyújtott-e szabálytalan támogatást a BYD elektromos autók magyarországi üzemének építéséhez. Egyelőre ugye nem lehet tudni, mikor indul, vagy mikor zárul ez, és minden esetre a BYD üzem külföldi támogatásáról kezdeti szakaszban van ez az egész. A kínai vállalat ugye, ha megállapítja Brüsszel, hogy tisztességtelen támogatásban részesült a kínai állam részéről, akkor bizony sok minden lehet.
Igen, bár egyelőre nem egészen értem, hogy itt mi a cél. Tehát ezt a gyárat, ugye ezt más ország is rettenetesen komoly lobby tevékenység árán próbálta megszerezni. Tehát itt szó volt arról, hogy ez Németországban lesz, szó volt arról, hogy Spanyolországban lesz, szó volt sok minden másról is, és egyébként pedig ugye más autógyárak, más kínai autógyárak, amelyek... nem gondolom, hogy kevésbé lennének dotálva a kínai állam részéről, mint amennyire mondjuk a BYD-ről sejteni lehet, azok más nyugati országokban, illetve Lengyelországban is gyárakat terveznek építeni. Miért pont a magyarországi BYD-t PCZ-ték ilyen szempontból, emögött azért lehet sejteni nyilván politikai indítékokat is. Azt pedig mindannyian pontosan tudjuk, hogy a kínai autógyártás az bizony egy államilag keményen dotált valami, amit a védővámok, vagy hát hogy mondjam, a védővámok indoka ugye többek között ez volt az európai piac védelme érdekében, hogy ez pontosan hogyan lehet kimutatni, meg pontosan milyen formában történik mindez, erről egyébként szintén szólt az egyik futóműről volt, egy pár hónappal ezelőtt, ugye többek között ilyen jellegű dolgokról beszéltünk ott, hogy hogyan lehetséges az, hogy a forgalom az, mit tudom én, 2,5-szeres, a kamatköltségek meg mondjuk, mit tudom én, 5-ére estek, most ilyen nagyságrendi dolgokat mondtam, nyilván ebben hibázhatok is, nem emlékszem pontosan, hogy mik voltak a számok, de az irányok nagyjából így néztek ki, aztán nyilván itt telek támogatástól kezdve 100 000 féle dolgon keresztül tudja az állam valahogyan dotálni a BYD-t, és nyilván Magyarország az egy rettenetesen fontos bázis lesz a BYD szempontjából annak érdekében, hogy a kínai piacot meg tudják, bocsánat, az európai piacot meg tudják dolgozni a kínai autógyárral. A mostani tervek szerint egyébként még 2 autógyár lesz BYD-ként Európában, az egyik nagy valószínűséggel Törökországban, a másikról meg még nem annyira lehet pontosan tudni, hogy mi a terv vele, de hogyha az Európai Bizottság eljut oda, hogy valamilyen szempontból szankcionálja ezt, akkor szerintem az nem Magyarország szempontjából lesz igazán izgalmas, bár nyilván minket is kétségkívül erősen érinteni fog, hanem a kínai-európai uniós kapcsolatok szempontjából pontosan lesz egy érdekes ügy.
Pontosan. Én azt gondolom, hogy ezt az egészet most próbáljunk meg elvonatkoztatni attól, hogy Magyarországon létesítendő gyárról van szó. A politikai üzenetet azt én is érzem benne, illetve a diplomáciai nana eddig és ne tovább jelleget, de ez alapvetően az Európai Unió és Kína harcáról szól szerintem, és majd meglátjuk, hogy tudnak ebben birkózni a felek.
Nyilván Magyarország ilyen szempontból az az ország, amit az Európai Unió úgy azonosít, mint a Kína Kínával leginkább összekötött gazdaságot, de hát ha ez precedens lesz Magyarország szempontjából, vagy a Magyarországon található kínai beruházás szempontjából, akkor valamit lépni kell majd a többi ilyen jellegű dolog szempontjából is.
Pontosan.
És úgy ugye a következő lépés a Spanyolország, hiszen ott már van kínai autógyár.
Igen, abszolút érdekes.
Azt kérdezi a hallgató, Magyarázzátok el, mi a baj azzal, ha kínai állami támogatással veszek olcsóbb autót? Ez valami közgazdasági elméletből jön? Azt már megtanultam, többféle közgazdasági elmélet létezik. Szóval miért mantrázzátok a csúnya állami dotáció? Kérdezi István hallgató.
Én nem mantrázom, én annyit mondok, hogy mi is támogassuk úgy az autógyárainkat, ahogy mások támogatják a sajátjaikat, szóval...
Támogassuk az akkumulátorgyártásunkat is úgy, ugye, mint a Nordvolttal kapcsolatban van egy ilyen, de nem fogja. Svédország nem menti ki.
Igen, de ezzel nem válaszoltunk is lehallgatónak.
Az nem, a versenyhelyzetet teljes mértékben eltorzítja a szabadpiaci
versenyt. Mert akkor azok az államok fognak boldogulni a piacon, akiknek több pénzük van arra, hogy dotálják a saját iparukat. Röviden talán.
Igen. Igen, és azok az államok fogják tudni ezt megcsinálni, akik az erőpozíciójából fogják tudni rákényszeríteni a saját érdekeiket a világgazdaságra. Az EU ilyen szempontból, valljuk be, nincsen túl erős helyzet.
Éppen lejtmenetben van, Kína pedig éppen felmenetben, és pont az autóipar egy olyan, hogy egy nagyon fontos ágazat az európai gazdaságnak, és a kínaiak épp ezzel, mert agyon dotálják az autóikat, és olcsóbban kiszorítják az európai gyártókat, ezzel éppen most rombolják le ezeket. Erről nagyon sokat beszéltünk.
Köszi szépen, vigyázz a hóesésben, további szép
köszönöm,
napot neked.
Köszönöm, remélem hazaérünk ma.
Oké, okay, okay, szevasz, hello.
Drukkolunk, szia!
Várkonyi Gábor autópiaci szakértő beszélt a Nissan vezér távozásáról, illetve az új európai, mexikói vezér kinevezéséről, illetve a BYD ellen induló Európai Uniós, tehát Európai
Egy óriási breakinget tartottunk, mert néhány perce jelent meg a magyar sajtóban. Ez a hír.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
No, hát drága barátaink, utánunk egy giga felvásárlás. Van olyan mennyasszony, amelynek, vagy akinek többször meg kell kérni a kezét, így járt a Google is, már egyszer megkért, akkor nemet mondott a hölgy, most még egyszer megkéri, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a fejlemény. Egy víz nevű cégről van szó.
Ne, egy Z-vel.
Igen, bocs, víz nevű cégről van szó. Intonálni próbálok.
Nem, jól mondtad egyébként, csak igen. Hogy amikor ezt így először lehetett hallani a sajtóban, akkor mindenki felkapta a fejét, hogy jó, a légitársaság. Nem az. Nem
légitársaságot nem vesz a Google, nem, majd megmondjuk, nem. Hogy mit venne.
Majd nem.
Mert nem biztos, hogy meg is fogja venni, hiszen egyszer már kikosarazták őt.
Foglaljuk össze, hogy mit tudunk.
A pontos időt tudjuk, 8 óra 53 perc. Meg azt, hogy a gyerekek még az óviba vannak, illetve, hogy Kántor Endre nem logopédus.
Így van. Na, sok érdekes üzenet jött.
Tallozzak?
Tallozzál, légy szíves.
Kérlek szépen, azt mondja, hogy én már voltam Didi bárban, a legnagyobb bűncselekmény, amit láttam, helyesírási hiba az itallapon. Dohog a hallgató.
Ez olyan, hogy megváltozik a jogi környezet, a státusza az egésznek. Tehát éjfelett üt az óra, és akkor utána megváltozik sok minden. Igen. Például a kizsákmányolásnak a minősége, minősítése, azonnal nem kizsákmányolás előtte, utána már
kérdés,
igen.
Hogy éjfélig, akkor nem zsákmányolják ki az ott dolgozókat, csak éjfél után. Igen, nagyon jó meglátás. Illetve itt meg is hasonlik a hallgató, mert ugyanaz, aki azt elárulja magára, hogy volt Didi bárban, utána a következő üzenet így hangzik, pont tegnap olvastam Ovidiust latinul.
Igen.
Ez akkora a kontraszt, az hogy be se tudom
nem.
Fogadni.
Hát az volt a verse címe. Az előbb.
A Didi bár?
Igen. Ovidius írta. Évfél után Didi bárban írta Ovidius.
Okay, köszönjük szépen. és akkor azt mondja, hogy Wimbledonban is sorsolják a belépőjegyeket, vagy legyenek várólisták a sérülékeny
abszolút.
Helyekre.
De mondom, ez működik már régóta. Én azért élek a gyanúperrel, hogy valamiféle szabályozás van, de az is lehet, hogy erősebb a turisztikai, ilyen irányú
hát a
turisztikai lobby.
Érdek,
a másik pedig az, hogy Hát ugye nem feltétlenül a svédeknek a tevékenysége az, hogy visszaszorulóban van ez. Nyilván az sem segít, hogyha a helyi kibocsátásban Egyem. Csinálják ezt, de azért ez globális Egyem. Helyzet.
Én is dolgoztam 5 szezont Jukkasjärvi központtal, ki camp menedzserként hajtani csak a szükség esetén hajtottam. Igen nagy a pörgés, a jéghotel tette fel a térképre a helyet, sok volt a privát repülős vendégünk, néha vágyom vissza, írja a hallgató. Egyébként a sarkvidéken szerint a brazil esőerdők írtása miatt nem stabil az időjárás.
Nem a fenyőfák miatt,
nem az ottani erdőírtások miatt, bár biztos, hogy azok sem tesznek jót a környezetnek. Mi van még? Nem értik többen, hogy miért ostorozzuk a turistákat.
Nem ostoroztuk, ez volt felhívtuk egy... Kiventilálta magából abszolút szubjektív élményeit a vendégünk.
Hát aki szerelmes az északi vadonba, és látja azt pusztulni, de én is mondhatnám azt, hogy nagyon nehéz indulatok nélkül beszélni, például hát, a bakonyi erdőgazdálkodásról számomra.
Mondjuk így általánosítani nem jó viszont.
Igen. Aztán nem baj, egyszer úgyis jön egy nagyobb bacska kavics, ami telibeveri a földet, és újraindítja az emberiség nevű projektet, hát ha a következő próbálkozás jobb lesz. Köszönjük a parttalan optimizmus.
Kis optimista péntekre való.
Igen, igen.
Vagy
igen.
Kis péntekre
aztán
való.
Aztán mikor és hol lehet olvasni Gyurcsik Attila írását a Make America Smaller Again?
Ezt beütögeted egy keresőbe, és meg fogod találni, meg szokott jelenni hírportálokon is az Akkord. Igen. Blogján. Úgyhogy érdemes
aztán
keresni.
Aztán valaki nagyon sajnálja a kutyaszán elé befogott jószágokat, ő biztos nem ismeri ezeket a kutyákat, nekem volt szerencsém kutyaszánt hajtani, ezeknek az állatoknak ez az élete.
De fontos, hogy nem a kutyákat hajtják, hanem a kutyaszánt. Tehát, hogy érted.
Értem. Tehát hogy ők, ezek a típusú kutyák erre lettek kitalálva, hogy éjjel-nappal rohanjanak, egy percet nem aludtunk mellettük, mert ugattak, és azt várták, hogy mikor indulunk már el hajnalban.
Olvastam egy tanulmányt, hogy újabb erről? Periódusba lépett a kutyáknak a domestikációja, ugyanis egészen a közelmúltig alapvetően munka kutyák, vagy munkaállatoknak tartották a kutyákat, és most átléptek egy újabb fázisban van, erről etológusok írtak egy óriási nagy tanulmányt, amikor már az embernek a társa nem munka szempontból, hanem egészen család tag szempontból a kutya, teljesen átlépte. Egy nagyon érdekes tanulmány, több helyen meg lehet találni. Talán a Kubiton
volt. Erősebb érzelmi kapcsolódásokkal?
Abszolút erősebb, és teljesen más is, változott a kommunikációja is a kutyáknak, tehát nem egy munkaeszköz, hanem egy családtag.
Hát figyeljetek, voltam a minap hajtóvadászaton, tudom, nem leszek ezzel népszerű, de ide lőjetek.
Hajtót vadásztatok, szegények.
Jó, hagyjuk.
Szóler a Hobo Andi... erről énekelt, és az azóta benne van.
Szóler Andi és a hírek. Hajtó köszönöm vagyok. A figyelmet.
Ne lőjetek.